akkor köszöntök mindenkit a mai előadáson. Kisebb technikai problémák után sikerült elővarázsolnom a fóliáknak a felső címrészét, tehát ebből következően teljességgel lehet majd élvezni a PowerPoint szlájdokat. És ugye a legutolsó alkalom a múlt óra előadáson, ilyet még nem tartunk, ezzel a fóliával fejeztem be, és azt mondtam, hogy a fontossága miatt lényegében ismétlendő a korábban elhangzottakat, ezzel a fóliával fogom kezdeni ezt az előadást, tehát a beágyazott rendszerek területével, és a beágyazott rendszerek területén alkalmazott speciális operációs rendszerekről itt az elején fogunk beszélni, sajnos részletesebben később nem nagyon lesz rá időnk. Tehát a beágyazott rendszerek annyiban különbözőek, ugyanúgy számítógépet tartalmaznak, mint az asztali számítógépeink és egyéb eszközeink, de ezek elsősorban a környezetükkel vannak erős kapcsolatban, és lényegében abból jeleket fogadnak, abban beavatkozásokat végeznek, és ilyen értelemben speciális, de egyre jobban terjedő rendszer kategóriáját jelentik az operációs rendszereknek, tehát ezekben is leggyakrabban ma már operációs rendszereket találunk. Sokan félreértve azt gondolják, hogy egy PC, vagy akár egy Linux, Windows-t alkalmazó PC nem lehet része egy beágyazott rendszernek, ez nem igaz, lehet a része, egy PC is lehet, PC-t is alkalmazhatunk beágyazott rendszerben, ez egy alkalmazás specifikus osztályozás, nem hardware és software specifikus, de általában a speciális követelményekből következően speciális hardvert és beágyazott operációs rendszert használunk ezekben az esetekben. Elsősorban miért? Mert a beágyazott rendszerek nagy része biztonságkritikus környezetben működik, tehát ha ezek meghibásodnak, akkor ennek eredményeképpen emberek sérülhetnek meg, vagy akár halhatnak meg, jelentős anyagi kár keletkezhet, tehát ebből következően a rendszereinek bizonyítaniuk kell, a rendszerekről bizonyítanunk kell valamilyen értelemben azt, hogy azok jól működnek, már amennyire ez a jól működés bizonyítható. Általában olyan szinten tudjuk ezt a jó működést bizonyítani, hogy a technológiai korlátait figyelembe véve a mai technológiai színvonalon mindent megtettünk azért, hogy ezek jól működjenek. Nyilvánvaló, hogy 100%-os biztonság nincs, aki ilyet állít, hogy 100%-os biztonság létezik, ez az autó soha nem fog senkit elütni egy szoftverhiba miatt, ilyen ez az állítás biztos, hogy hamis. Ha egy operációs rendszerről azt állítják, hogy ez 100%-os valószínűséggel jól fog működni az ott esetekben, ez sem egy igaz állítás, de az adott technológiai lehetőségek mellett mindent megtettünk azért, hogy ez a rendszer jobban működjön, mint bármilyen más. Ez már egy elég erős állítás, és ezt el szokták fogadni. Beágyazott rendszerek nagyon széles körét fedik le a számítógépeket tartalmazó rendszereinknek, és egy jelentős részük, mint mondtam, speciális minősítést igényelnek, tehát a gépjárműbe kerülő eszközeink speciális minősítést igényelnek, a vonat, légijármű, katonai minősítések, egészségügyi eszközeink, amik az emberek életét akár felügyeletük szintén különleges minősítés igénynek, tehát bizonyos ipari processzek energetikában is az ilyen minősítéseket elvárják. Nem kell mondanom, egy atomerőműben alkalmazott vezérlő szoftver meghibásodása elég komoly károkat tud okozni, de akár mondjuk egy nagyobb energetikai, mondjuk akár egy hőerőműben egy hiba is, egy szoftver eredményeképpen létrejövő hiba nagyon komoly problémákat tud okozni. A beágyazott rendszerekkel leggyakrabban, és én értem a beágyazott operációs rendszerekkel is, összeforra valós idejű működés követelménye. Erről mindjárt fogok részletesen beszélni, hogy ez mit jelent. Összeforr velük a megbízhatóság rendelkezésre állás. És azt lehet mondani, hogy nincs egyetlen egy olyan operációs rendszer sem, ami a beágyazott rendszerek sokféleségét önmagában egyedül leképes lenne fedni. Tehát nagyon sok beágyazott operációs rendszer van, és ezek nagyon különböző színvonalon képesek, és nagyon különböző alkalmazásokban képesek megfelelni a követelményeknek. Itt a szlájdon legalul lehet látni ezt a kis valamit, amit mindjárt megmutatok, hogy valójában mekkora, mert annélkül nehéz elhinni, hogy mekkora. Ennek a nyáknak itt kint ez a kis szürke valami, a mérete ennek a kis rádiókommunikációs modulnak, ezen található egy kis processzor, rádiócsip, még az antenna is integrálva van rajta, ezen a kis vaszkon tudunk operációs rendszert futtatni. Ez az alja az operációs rendszereknek, a beállított operációs rendszereknek. Már beszéltem néhány szóban a MicroCoS-ről, amivel találkozni fogtok méréslabor 3-ban. Ez egy legalacsonyabb szintű, legkevesebbet tudó, legkisebb méretű operációs rendszer, címére törő kis operációs rendszer. Többek között az ebben a modulban található AT meg a 1281-es mikrokontrolleren is futtatható. Ugyanerre futtatható egy másik operációs rendszer, amit a gyártó állít elő hozzá, amit úgy hívnak, hogy BitLoad. Ez már képes a kommunikációs interfészt is kezelni, beépítve, és lényegében vezeték nélküli szenzorhálózat hozható létre ilyen kis nódokból. Köré itt egy kártya van építve, amivel kísérletezni lehet, de a kis szürke valamiről van szó méret szerint, tehát ez mondjuk egy nagyobb férfi körön méretű valami. A köztes területen találhatók például az autókban, vagy mondjuk egészségügyi eszközönben, ipari irányítástechnikában alkalmazott operációs rendszerek, és valahol a legeslegtöbbet tudó, legeslegkomolyabb beállított operációs rendszereket, azokat a repülés technikában használják. Tehát például itt példaként az Integrity 178B a Green Hill szoftvertől, ezt írtam föl, még jó néhány másikat is föltettem volna ide, ez egy olyan operációs rendszer, amire a megfelelő hivatalok rárakták a pecsétet, hogy ezt egy repülőgébe be lehet szerelni, és ez az operációs rendszer maga nem okoz gondokat, és meg lett vizsgálva, maga jól működik. Ez nem azt jelenti, hogy utána erre az operációs rendszerre mi írunk egy alkalmazást, az is jól fog működni. Nekünk azt már magunknak minősítenünk kell, de külön az operációs rendszert nem kell minősítenünk. Az a 178B, az a DO 178B minősítési követelményrendszerből származik, ami a repülés technikának egy minősítési követelménye. Lényegében, hogy egy szoftvert, komponenseket tartalmazó valami repülhessen, ahhoz meg kell felelni ennek a minősítési követelményrendszernek, és ez a szoftver magában, mint komponens, ezt teljesíti, de természetesen az egész rendszert ugyanúgy vizsgálnunk kell. Tehát lehet látni, hogy hatalmas nagy különbségek vannak itt az alkalmazásokban, legalul egy kis 8 bites mikrovezérlő operációs rendszert képes futtatni. A végén a high-end, hatalmas nagy, több processzoros elosztott rendszerek, méretében ugye nem hatalmas nagy, de egy ilyen mai repülőgépen több processzor, nagy teljesítményű processzorok dolgoznak azért, hogy egyetlen a repülőgép levegőbe maradjon, mert maga a repülőgép aerodinamikailag instabil, tehát nem lenne képes repülni, hanem egy speciális szabályzó rendszer tartja a levegőbe, ami szoftveren fut, és ehhez ilyen operációs rendszerekre van szükségük. Másik nagyon széles körben ismert beállított alkalmazás, ami már egy kicsit ilyen értelemben kezd is talán kilépni a beállított alkalmazásból, mert egyre inkább egyfajta nagyon erősen felhasználó centrikussá is kezd válni, az a mobil rendszerek világa. Egyre inkább összemosódik ugye a kliens operációs rendszerekkel, ma már egy okostelefon, azról nehéz eldönteni, hogy inkább számítógép, egy felhasználói számítógép, vagy inkább egy mobil kommunikációs eszköz, de ez régen azért egyértelmű volt. Itt nagyon más követelmények vannak, mint más beágyazott területeken, tehát ilyen például a speciális felhasználói interfész, multitouch, egyéb színes szagos dolgok, amiket ma szeretünk. Nagyon fontos a telepakkumulátor érettartam, és itt az operációs rendszernek is nagyon speciális feladatai vannak, mert lényegében a szoftver vezérli a hardvert, és így ezek ketten együtt tudják elérni azt, hogy az elem ne fél nap alatt, hanem mondjuk másfél nap alatt merüljön ki ezekben a berendezésekben. Ezek a rendszerek részben valós idejűek is, mert ugyan a felhasználó felé mutatott felhasználói felület nem valós idejű, de mögötte a kommunikációs dolgokat elintéző a rendszer rész, tehát ami a mobil hálózat fele kommunikál, kódol, dekódol és mindenféle, az átlag felhasználó számára láthatatlan dolgokat csinál, annak valós idejűnek kell lennie ahhoz, hogy ez a rendszer működhessen. És általában ezek ma már heterogén, több processzoros rendszerek olyan értelemben, hogy van egy digitális jelfeldolgozó processzor, ami a rádiós kommunikációnak bizonyos aspektusai kezeli, és van egy másik processzor, egy általános célú processzor, többnyire ma ez egy ARM Cortex A8 származék, az újabbakban különösen, vagy később A9 lesz, ami a user interface felé szükséges feladatokat oldja meg, valamint a magasabb szintű kommunikációs feladatokat. Föltettem ide egy 2009-es eladási statisztikákat mutató ábrát, eszerint 50% Symbian volt 2009-ben, megjelent már az Android 2,8%-kal, az Apple iPhone és a BlackBerry még nagy szereplő volt, akkor már a Windows Mobile 9%-os, akkor még a Windows Mobile 9%-os részesedéssel rendelkezett. Eltelt egy év, egy kicsivel több mint egy év, itt van az új torta, a Symbian elvesztette a piaci részesedésének jelentős részét, már csak 31%. Ott ért el 2010 harmadik negyedévben. Az Android megnőtt 33%-ra, az eladások tekintetében igaz ez. Ma még a piacon levő emberek által használt mobiltelefonoknál, vagy okostelefonoknál még az arányok mások. Az Apple az körülbelül stagnál az eladási adatok tekintetében. A Research in Motion, tehát a BlackBerry stagnál visszaesik, és a Microsoft az harmadára csökkent. Kicsivel több, mint egy év alatt. Ebben még valószínűleg nincsenek bent a Windows Mobile 7-nek a vagy Windows Mobile Phone, vagy nem tudom, Windows Mobile 7-nek a megjelenési adatai, de nem lennék meglepődve, hogyha jelentősen nem befolyásolnák ezt a dolgot. Itt lehet látni, hogy ez a piaci szegmens, ilyen értelemben a mobil operációs rendszerek, és ebből következően a mobil alkalmazás szegmens, az még egy nagyon gyors fejlődési fázisban van, még nem derült ki, hogy ki a piacvezető, nem olyan egyértelmű, hogy Windowsra és Linuxra kell programozni, itt még lehet, hogy holnap másra kell programozni, mint tegnap kellett. Azt lehet látni, az Android nagyon gyorsan tör elő, tehát itt mondjuk egy év alatt majdnem 10-szeresére növelte a részesedését az eladásokban, és tulajdonképpen azt vesszük, egy másik érdekes szempont, az Android Linux alapú, az Apple iPhone-nak a operációs rendszere meg lényegében egy FreeBSD, tehát mind a kettő Unix operációs rendszer. Nem gondoltuk volna, hogy a kliens oldalt, sokan az elemzők azt mondják, nem gondoltuk volna, hogy a kliens oldalt így nyerik meg a Unixok, hogy a mobil szegmensből támadnak, és ott érik el ezt a nagy piaci részesedést, és sokak szerint az egész számítástechnika a mobil szegmens felé, és az okostelefonok és ezek az iPad jellegű táblagépek felé mozdul el. Ez valahol minden tekintetben átmenetet képez az asztali operációs rendszer és a mobil operációs rendszer között. Tehát így változott a torta, ez a torta bármikor nagyon gyorsan változhat. Ez egy olyan terület a piacnak, ahol még nagyon nagy innovációkra van szükség, és ilyen értelemben látom azt, hogy nagyon sok hallgató érdeklődik például az Android, iPhone és egyéb felületeknek a operációs rendszerek a programozása iránt, érthető ez a történet. Beszéltem arról, hogy a valós idejűség egy rendkívül fontos dolog a beágyazott világban. Pontosan definiálnunk kell azt, hogy mit jelent, hogy egy rendszer valós idejű. Az a rendszer valós idejű, amely egy ötérő stimulusra, külső hatásra adott időn belül válaszol. Ez az idő nincsen pontosan megadva. Rendszerfüggő. Nyilvánvalóan, hogyha egy kémiai folyamatot akarok irányítani, ami például mondjuk a borkészítés folyamata, ott órás idők állnak rendelkezésre abban, hogy valamilyen lépést tegyek. A kémiai folyamat lassú. Kémiai, biológiai folyamatok lassúk. Ezzel szemben mondjuk egy autó fedélzeti számítógép esetén tipikusan millisekundumok állnak rendelkezésemre ahhoz, hogy valamilyen változtatást megtegyek a rendszerbe. Egyébként az autó lemegy az útról, neki megy valakinek, vagy valami. Ennél még gyorsabb rendszerek is vannak. Van, ahol néhányszor 100 mikroszekundumon, 10 mikroszekundumon belül valamit csinálnunk kell, mert egyébként baj történik. Tehát ez a valós idejűség. Adott időn belül a rendszer garantáltan válaszol. Valójában kétféle valószínűségről beszélünk. Vannak a lágy valós idejű rendszerek, meg a kemény valós idejű rendszerek. Először a lágy valós idejű rendszerekről érdemes néhány szót ejteni. Itt valószínűséget fogalmazunk meg, és azt mondjuk 99% valószínűséggel a rendszer adott időn belül, rendszerfüggő időn belül válaszol. Itt az, hogyha a válasz nem érkezik meg időben, olyan nagyon nagy baj nem történik. Ilyen értelemben valamennyire minden rendszer ugye valószínűségtől függ, ez azt tekintjük, hogy lágy valós idejű rendszer. Ez szigorúan azt mondom, hogy nem automatikusan azt jelenti, hogy ez a rendszer prioritásos. Később fogunk a prioritásról beszélni, és sokan azt gondolják, hogy a láj valós idejűség az azt jelenti, hogy ez a rendszer prioritásos. Nem. A valós idejűség és a prioritás az gyakran együtt alkalmazott fogalom, egy rendszerben mind a kettő előfordul, de nem függenek ilyen értelemben egymástól. Érdekesebb a kemény valós idejű rendszer. Itt azt tudjuk mondani, hogy a rendszer adott időn belül válaszol, vagy ha nem válaszol, akkor a rendszert hibásnak tekintjük. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy rendkívül kemény követelmény, mert ez azt jelenti, hogy garantálnunk kell a szoftverfejlesztési folyamat során, és ilyen értelemben az operációs rendszer komponensre is, hogy az minden egyes, vagy megadott kérésekre adott időn belül válaszol. És tehát nagyon kemény a bizonyítási kényszer, és nagyon nehéz a bizonyítási ennek a képességnek. Tehát ez itt egy komoly kérdés. Az biztos, hogyha az operációs rendszerünk nem valós idejű, akkor az alkalmazásunk nem tud valós idejű lenni. Hogyha az operációs rendszerünk valós idejű, akkor viszont az alkalmazásunknak még bizonyítania kell az, hogy az valós idejű. Tehát ez a képesség nem öröklődik az operációs rendszerről az alkalmazásra, viszont az alkalmazás az egész valós idejűségi követelményrendszer tönkre teheti. Ha rosszul írjuk meg az alkalmazásunkat, a valós idejű operációs rendszer is, hiába alkalmazunk valós idejű operációs rendszert, egy nem valós idejű rendszert fog eredményezni. Tehát amit mondtam, nagyon fontos, mégis még egyszer megismétlem, a válaszra megadott időintervallum nagysága definíció kérdése. Nem tudjuk azt mondani, hogy 20 millisekundum, 50 millisekundum, attól függ, hogy milyen az alkalmazásunk. És még egyszer megismétlem, a valós idejű operációs rendszer csak nem garantálja azt, hogy a teljes alkalmazás valós idejű lesz, de az is biztos, hogy valós idejű alkalmazást valós idejű operációs rendszer nélkül nem lehet írni. Ilyen értelemben nagyon fontos azt is elmondani, hogy a Linux és a Windows nem valós idejű operációs rendszerek. Aki Linuxot használt, vagy Windows használt, tapasztalhatja azt, hogy bizonyos esetekben például hardware eseményekre a rendszer akármeddig megtagadhatja a választ. Találkoztunk már a homokórával és hasonló jelenségekkel. És ezeknek a rendszereknek tervezési szempont, ezeknél a rendszereknél más volt a tervezési szempont, nem törődtek abban, hogy valós idejűek legyenek, egyfajta legjobb teljesítményt próbálnak elérni, általában a nagy áteresztő képességre vannak optimalizálva. Sok feladatot egy időben el tudjanak végezni, és úgy helyek közel az emberek ne érezzék azt, hogy rosszul működnek. De mind a két operációs rendszert valós idejűvé lehet tenni. A Linuxhoz léteznek valós idejű kiegészítők, az RT Linux, Real-Time Application Extension és egyéb technológiák, amelyekkel lényegében egy Linux kernelt megpecselve elérhetjük azt, hogy ez a Linux rendszer bizonyos szempontok szerint valós idejűként működjön. Ennek következménye is vannak, akit ez érdekel, annak az meg tudja nézni, ezek szabad forráskódú komponensek szintén, de vannak természetesen fizetősek is, meg lehet nézni, hogy működik, ki lehet próbálni azt, hogy tudjuk elérni azt, és milyen következményei vannak az alkalmazások szempontjából, hogy a Linuxunk valós idejű. Ami érdekesebb, a Windowshoz is léteznek ilyen kiegészítők, tehát például létezik egy ilyen Ardence RTX-nek nevezett kiegészítő, amit fölinstalálva egy szabványos Windowsra, abba azon tudunk valós idejű követelménynek megfelelő alkalmazásokat írni. Természetesen ennek is a rendszer architektúrája, a szoftver írása szempontjából vannak következményei. Őszinte egyek, olyannal még nem találkoztam, tehát élő alkalmazásban a Windows real-time kiegészítőivel nem találkoztam, a real-time Linuxot használtuk, elég komoly következményei vannak a szoftver architektúrára, ha a real-time Linuxot használunk, de majdnem minden valós idő operációs rendszer az alkalmazásra is elég kemény követelményeket szab meg. Tehát ez nem meglepő, hogy itt nagyon jelentős változások válnak szükségessé a operációs rendszer és alkalmazás tekintetében. Tehát ilyen értelemben most az operációs rendszerek besorolása, osztályzása, a története, témát talán befejeztük, és el tudunk mozdulni egy kicsit másik irányba. Lényegében tudunk hivatkozni az architektúrák tárgya, ami ennek a tárgynak ugye a előtanulmányi rendje, mert ugye az operációs rendszer tulajdonképpen a hardveren csücsül, és a hardware tejrejt előttünk, ezt már többször mondtam, Tehát beszélnünk kell arról, hogy milyen hardware architektúrák vannak, amin operációs rendszerek futnak, és milyen hardware követelmények, hardware koncepciók azok, amit az operációs rendszerbe szükségünk van, tehát az operációs rendszerek működéséhez szükségünk van. A legfontosabb a hardware architektúra. Ilyen értelemben milyen architektúrákról beszéltünk. Tehát van az X86-os PC, az ARM-nak a különböző verziói, PowerPC és egy halom különböző mikroprocesszor és mikrokontroller architektúra van. És egyben ez a mikrokontroller, mikroprocesszor tulajdonságai meghatározzák azt, hogy milyen operációs rendszer tudunk rajtuk futtatni. Mindenki tudja, hogy a Windows jelen pillanatban az X86-os processzor architektúrán működik, annak is a 32 és a 64 bites verzióján is. Hírek vannak arról, hogy a Windows 7, de mindenképpen a Windows következő verziója ARM A8, A9, A10 architektúrán is futni fog. Ugye ezt tulajdonképpen január elején a Microsoft megerősítette, hogy a Windows 8 az már ARM-on is fog futni. Valószínű, voltak ilyen hírek, hogy a Windows 7 már a Microsoft laborjaiba fut ARM architektúrán. De ezt még nem tették nyilvánossá. A Linux ennél sokkal mindenevőbb. Ugye széles körben ti az X86-os architektúrára 32-64 bites verziót ismeritek. Akinek Androidos mobiltelefonja van, az gyakorlatilag használja az ARM-os architektúrát, de ma jelen pillanatban ARM-ra, PowerPC-re és még egy halom más processzorra létezik Linux port. Most jelent meg a 6-os Debian, és ott örömódákat zengenek a különböző hírek arról, hogy hányfajta processzor architektúrát támogat a Debian Linux. Tehát ilyen értelemben a helyzet nagyon jó. Nagyon fontos az alkalmazások szempontjából, hogy többnyire egy architektúrán belül legtöbbször az alkalmazásokat még újra sem kell fordítanunk. Tehát a megírt alkalmazásunk többé-kevésbé optimálisan fut egy régi P2-es, P3-as gépen és a legújabb Intel Core akármilyen gépen. Nem kell újrafordítanunk, persze optimalizációs lépések gyanánt lehet, hogy egy másfajta compiler optimalizációval jobban fog futni, de tud futni mindenféleképpen egy architektúrán. Sőt, ha a programunk jól van megírva, többnyire újrafordítással az adott operációs rendszeren belül bármilyen architektúrára könnyen portolható. Tehát például, hogyha nekem van egy Firefoxom, akkor az a Firefox az futatható X86-os architektúrán és újrafordítással mondjuk egy ARM-os architektúrán is futhat. Most arról ne beszéljünk, hogy van virtualizáció, mert arról majd később beszélünk. Viszont tisztáznunk kell azt, hogy az operációs rendszer mélyébe a hardware támogatás tekintetében mi zajlik le, és ezért néhány dolgon végig kell mennünk, ismételnünk kell. A legfontosabb az, hogy a nagyobb teljesítmény operációs rendszerek, én értem a Windows és Linux, igényli azt, hogy az őket futató operációs rendszer, processzor bizonyos tulajdonságokat, bizonyos dolgokat támogasson. Az egyik az, hogy az illető processzornak tudnia kell úgynevezett védelmi szinteket implementálnia. Ez lényegében hierarchikus védelmi szinteket jelent, tehát CPU Privilege Levels névre hallgat angolul. Körülbelül a 60-as években jelent meg ez a tulajdonság, és lényegében nem tesz mást lehetővé, mint hogy a védelmi szinteken korlátozni tudjuk az alacsony szintű hardware erőforrásokhoz való hozzáférést. Tehát egy bizonyos védelmi szinten a futókód dolgokat megtehet, egy másmilyen védelmi szinten már nem tehet meg. Különböző számozás, ugye prioritás lehet felülről számozni, lentről számozni, tehát próbálok valahogy úgy beszélni, hogy ne legyen félreérthető. Milyen alacsony szintű erőforrások korlátozásáról lehet szó? A végrehajtott utasításokat tudjuk korlátozni, bizonyos utasításokat egy védelmi szinten végre tudunk hajtani, más védelmi szinteken ez az utasítás kivételt fog okozni a processzorba, és az futóprogramot az operációs rendszer és a processzor meg fogja állítani. Bizonyos védelmi szinteken hozzáférünk a CPU konfigurációs regiszteréhez, más védelmi szinten nem férünk hozzá a konfigurációs regisztereihez. IO utasítások tekintetében is védve van a rendszer, memória területeket védhetünk, bizonyos memória területekhez hozzáférünk egy védelmi szinten, más memória területekhez nem. Ez majdnem minden modern, nagyobb teljesítményű mikroprocesszorban megtalálható. Ilyen védelmi szinteket implementál az X86-os processzor család, az ARM-nak a nagyobb processzorai is, PowerPC egyebek. A mikrovezérlők többnyire nem, tehát még a 32 bites mikrovezérlőknek egy jelentős részében sem támogatnak ilyen védelmi szinteket. Ebből következően operációs rendszert, ami védelmi szinteket, hardware támogatott védelmi szinteket igényel, azokat azok ezeken a processzorokon nem fognak tudni futni. Jellegzetesen egy processzor 2 vagy 4 védelmi szintet támogat, és az operációs rendszerek jellegzetesen 2-t, esetleg 3-at használnak. Tehát ilyen értelemben a Windows alapesetben 2 védelmi szintet használ, és a Linux is egyébként. Az egyik a user mód, a másik a kernel mód, vagy ezt hívják real módnak, protected módnak, és mindenféle más néveken illetik. Lényegében a user mód az egyfajta korlátozott mód, amikor a processzor lehetőségei korlátozottak, és lényegében a processzor számára, ha jól van fölprogramozva, lehetetlenné válik tulajdonképpen a kernel módba való váltás speciális varázslás nélkül. A user módban lényegében a futóprogram erősen le van korlátozva a lehetőségei tekintetében. Kernel módban meg lényegében azt csinál, amit akar. Bármit csinálhat a processzorral, a memóriával, az IO-val és mi egyebekkel. Ezért van az, hogy néha egy harmadik védelmi szintet is használnak, mert szétbontják az operációs rendszert 3 részre, user módú alkalmazásokra, driverekre és szolgáltatásokra, valamint a legesleg kritikusabb, szigorúan értelmezett operációs rendszer kernelre, és ekkor már 3 védelmi szintet használnak. De a mai operációs rendszerek nagy része 2 szintet használ, user módba futnak az alkalmazások, és kernel módba fut az operációs rendszer kernel, driverek, szolgáltatások. És a 2 szint közötti átlépés egy elég bonyolult folyamat, ami hosszú ideig tart. A másik nagyon fontos hardware elem a modern processzorokban az a Memory Management Unit, vagy más néven MMU. Ez is egy speciális hardware a CPU-ban. Néhány feladata van, ezen végig kell mennünk. Egyrészt nyilván tartja a memória állapotát, tehát egy bizonyos memú területnek ki a tulajdonosa, ki milyen jogosultsággal férhet hozzá, access control list jellegű módon. A memória területek keselhetőségét is adott esetben figyelheti, egy bizonyos memóriát lehet keselni, nem lehet keselni, hogyan lehet keselni. Később nagyon fontos témánk lesz a virtuális memóriakezelés. A Memory Management Unit feladata az, hogy leképezze a virtuális memóriát fizikai memóriára. A virtuális memória címeket, amivel a felhasználói programok és sokszor maga az operációs rendszer is küzd, fizikai memória címekre, amik valójában a memória buszon kimennek. Ez egy nagyon fontos feladat, erről fogunk részletesen beszélni, hogy ehhez mi kell, ilyen translation lookaside buffer és hasonló dolgokról lesz szó, és az a fontos, hogy ezt a fajta működést a kontextus váltásnál is kezelnünk kell majd. Ebben itt kerül elő még majd a pagefile vagy swap, ugye pagefile-nak hívják Windows-ban, Unix-ban swap-nek, egy memóriaterület, egy disk terület, amit idézőjelben most még így mondom, később ti már nem mondhatjátok, mivel túl leszünk a tárgyon. A rendszer memóriának néz le valójában egy hard disk terület. És ez a Memory Management Unit az az eszköz, ami a jogosultsággal nem rendelkező memória hozzáféréseket tiltja is. Tehát régen volt a General Protection Fault a Windows-ban, vagy ma is vannak ilyen mindenféle memória használatra utaló ablakocskák. Ez tulajdonképpen nagyon alacsony szinten hardware-ben a Memory Management Unit generálja. Ő veszi észre, hogy a szoftverünk olyan memória területekhez próbál hozzáférni, amihez nincs joga. És ő szól az operációs rendszernek, hogy itt baj van, ez a szoftver disznókodik, le kell őt állítani. Később részletesen beszélünk róla, tényleg Linux, Windows, Windows CE, az szinte az összes nagyobb teljesítményű operációs rendszernél alapkövetelmény, ez a Memory Management Unit ez a processzoron legyen. Nem működik ennélkül, nem működhet ennélkül. Aztán ez minden egyes processzorra követelmény. Beszélnünk kell arról, hogy milyen fajta hardware architektúrák vannak, számítógép architektúrák, tehát nem processzor architektúrák, hanem számítógép architektúrák, amelyek az operációs rendszer működését különbözőképpen befolyásolják. Mert hát látjátok is, amikor a Linux indul, a Windows indul, kiír olyan dolgokat, amikből az derül ki, hogy itt valamilyen számítógép architektúrájával függő működés indul be. Alapvetően most homogén processzoros rendszerbe gondolkozunk, tehát minden egyes processzor ugyanúgy néz ki, ugyanolyan végrehajtó egység, ugyanarra képes, és ilyen értelemben így 3 lehetőségünk marad, olyan hardware architektúra, amiről beszélünk, vagy számítógép architektúra, amiről beszélnünk kell. Az egyik az egy processzoros rendszer, a másik a szimmetrikus több processzoros rendszer, és a harmadik, aminek talán jó magyar neve nincs, a non-uniform memory access számítógép architektúra, amikor a memória majd a később elmondott módon elég érdekesen épül föl. Többnyire az operációs rendszerek, amikor elindulnak, egyetlen egy processzort látnak, azon elindulnak, és egy bizonyos ponton észreveszik, hogy van több darab processzor még a rendszerben, meghatározzák azt, hogy azok milyen architektúrájuk, tehát a számítógép architektúra milyen, és bizonyos komponenseik attól fognak függeni, a különböző komponenseket töltenek be attól függően, hogy az operációs rendszer alatt levő számítógép architektúra milyen. Aztán vannak olyan esetek, amikor ez már az operációs rendszer kódjában le van fordítva, be van fordítva az operációs rendszerbe, és nekem másfajta operációs rendszert kell elindítanom egy processzoros, egy szimmetrikus több processzoros és egy non-uniform memory access NUMA architektúrán. Először nézzük meg ezt a szerencsétlen egyprocesszoros rendszert, ami nagyon hasonló az eddig általuk tanult architektúrával, lényegében ez az, van egyetlen egy processzorunk, többnyire ennek a processzornak van egy memória cache, van egy memória vezérlője, és van memóriája. Az ember azt gondolná, hogy ebben az esetben nincsenek problémák, minden egyszerű és szép. Egyetlen egy baj van, hogy szinte minden rendszerükben van egy olyan komponens, a DMA vezérlő, ami tulajdonképpen a memória szempontjából kicsit úgy működik, mint egy kis processzor, mint egy nagyon speciális célprocesszor. Lényegében direkt módon tud hozzáférni a memóriához, abba tud írni, abból tud olvasni. És az operációs rendszereknek ebből sok gondja támad. Ugyanis a memória konzisztencia ettől kezdve megkérdőjelezhető. Az operációs rendszer valamilyen memóriaterületre kiír valamit, és ezt a DMA vezérlő fölülírhatja úgy, hogy erről az operációs rendszer vagy nem tud, vagy később tud. És a konzisztencia sérül. Tehát ebből következően ezt hívják ezt a konzisztenciát is cache koherenciának, mert ugye a cache-be egy másolata van ennek a memóriának, és valójában a processzor azt hiszi, hogy a cache-ben levő memória az érvényes, pedig valójában már a fizikai memóriában más van. Tehát ez a konzisztencia, a cache koherencia sérülhet, és ezért már az egyprocesszoros rendszerekbe kell a cache koherenciával törődnünk, és különböző megoldásokkal elérik azt, hogy az egyprocesszoros rendszerek, még hogyha DMA vezérlő is van a rendszerben, azok cache koherensek legyenek. Lehetséges az egész cache tiltása, ez egy elég rossz ötlet, mert a teljesítményt jelentősen visszaveszi. Tilthatjuk a DMA területére a cache-elést, ez is egy gyakori megoldás egyszerűbb rendszerekben, vagy a legjobb az, hogyha az egész rendszer ténylegesen cache koherens, és ha például a DMA-val valamit beírunk egy olyan memória területbe, ami cache-elve is van, akkor az információ automatikusan beíródik a cache-be is például. És mindenféle hasonló trükkök vannak. Tehát már itt megjelenik ez a cache koherencia probléma, ami egyre súlyosabbá válik, hogy egyre bonyolultabb számítógép architektúrát használunk. A következő szint az a szimmetrikus multiprocessing, tehát az SMP hardverek. Majdnem biztos, hogy ha van egy notebookotok, ha csak az nem egy egyprocesszoros, egymagos notebook, akkor ilyen SMP architektúrája a notebookotok, és nagy valószínűséggel az otthoni gépetek is SMP architektúrájú, ha csak nem valamilyen elég izmos PC-tek van otthon. Lényegében az Intel többmagos processzorai és az AMD többmagos processzorai is ilyen SMP architektúrájuk. Több azonos végrehajtós egység van, és egyetlen egy közös memória. Minden végrehajtó egységnek lehet saját cache viszont. Ebből következően van gond, mivel ugyanaz a memóriaterület több cache-be is benne lehet, ha ebből egyik cache területet valamelyik processzor írja, akkor a többi cache-be levő memóriaterület vagy változik, vagy nem. Biztosítanunk kell a cache koherenciát, hogy minden processzor ugyanazt a egységes memóriát lássa, és ezért többnyire szerencsére ezek az SMP architektúrák is cache koherensek. Tehát a hardware maga biztosítja azt, hogy a cache, minden cache-be ugyanaz az információ legyen. És ne kelljen nekem avval szórakoznom, hogy most ebbe a cache-be érvényes információ van, vagy ne legyen. Ez azért jó, mert az operációs rendszerünk egyszerűbb lehet. Ez egyre jobban jelenik meg, ez az SMP architektúra gyakorlatilag ma már egyeduralkodóvá vált az asztali gépes világban, és az első több processzor magot tartalmazó mobiltelefonok már megjelentek. Tehát ez fejlődik. Ami fontos, hiába van egy SMP támogatású operációs rendszer, hiába van egy SMP-s hardverünk, ezt az SMP architektúrát az operációs rendszerünknek is támogatnia kell. Tehát mikor az operációs rendszerünk indul, egy processzoros módba indul, észreveszi azt, hogy van több processzor, és azokat inicializálja. És ezek után már az SMP működésből következően kicsit máshogy működik, de alapvetően nem kell extrémen eltérnie az egyprocesszoros rendszertől. Fogunk egy kicsit beszélni például, hogy a Linuxnál az egyprocesszoros Linux és az SMP Linux kernel között milyen különbségek vannak. Egy bizonyos szempontból fogunk róla beszélni. A széles körben használt, még egy gépnek tekinthető több processzoros rendszernél a legbonyolultabb, ez a non-uniform memory access architektúra. Ami itt fontos, és észre kell venni, az az, hogy a processzoroknak van saját memóriájuk, viszont a processzorok számára az egész memória egyetlen egy hatalmas nagy memóriaként látszik. Tehát, ha ez a processzor, tehát a baloldali processzor a jobboldali memóriába turkál, akkor ő rendesen fizikai címeken keresztül teszi azt, nem valamilyen mondjuk hálózati protokollon keresztül, fizikai címekben direktbe meg tudja címezni azt a memóriát. Viszont nyilvánvaló, hogy a két memória vezérlő közötti kommunikációs busz, többnyire ez valamilyen busz, vagy valamilyen kommunikációs felület, sávszélessége lényegesen kisebb, mint amennyi direktben a memória sávszélesség. Tehát a non-uniform memory access számítógép architektúrájánál az a gond, hogy látok egy hatalmas nagy fizikai memóriát, az összes processzor memóriát együtt, viszont bizonyos memóriaterületeknek az elérése nagyon gyors, ami hozzám, az én hozzám csatlakozó, tehát az adott processzorhoz csatlakozó memóriaterületek hozzáférése gyors, és a távoliaknak a hozzáférése lassabb. Tehát a processzornak, meg az egész operációs rendszernek úgy kell optimalizálni a működését, hogy ezt a dolgot figyelembe vegye, mert ha nem veszi figyelembe, akkor általában csökken a teljesítmény. Hogyha olyan rendszeresen olyan szoftvert futatok, ami egy másik processzornak a memóriájában van, akkor az a szoftver lassabban fog futni. Míg hogyha a saját memóriámban levő programot futatom, az gyorsabban fog futni. Természetesen a cache az egy kicsit ezen segít, de ugye, mint tudjuk, a cache addig tud segíteni, amíg a program alapvetően, a futó program részletek alapvetően elférnek a cache-be. És többnyire azért ez nem igaz. Tehát az SMP-nél ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt már, már nem mindegy, hogy egy adott memóriaterületre elhelyezkedő program adat melyik processzoron fut. És ezt az operációs rendszereknek figyelembe kell venniük. Ami fontos itt is, hogy a NUMA architektúrájú hardverek általában egy processzoros módba indulnak, majd utána operációs rendszer egy processzoros módba indul, majd az operációs rendszer inicializálás korai fázisában elindítja a többi processzort. Ezt mondjuk, amikor a Linux bootol, azt nagyon szépen lehet látni. És most eljutottunk egy olyan ábrához, ami ilyen értelemben nagyon fontos, és ismét talán olyan ábra, amit most megpróbálok részletesen elmondani, és majd megéri megismételni a szünet után, mert ezt nagyon jól be kell vésni az ajatokba. Az operációs rendszer tulajdonképpen olyan jellegű feladatot tölt be, mint egy, mint egy menedzser egy vállalatnál, ő a nagy mahinátor, mindennek a közepén ő áll, és mindenki minden más rajta keresztül ér el. Középen van az operációs rendszer. Az operációs rendszerhez operációs rendszeren keresztül érik el a felhasználók a számítógépet. Valójában egyébként ez a GUI, tehát User Interface, grafikus User Interface, csak virtuálisan kapcsolódik az operációs rendszerhez, mert a komolyan végig gondoljuk, valójában egyből a hardverhez csatlakozik, és csak úgy csatlakozik az operációs rendszer, hiszen a GUI-nak minden eleme hardware. A kék kijelzőnk hardware, az egerünk, keyboardunk, mindenféle más bevitelezkezünk hardware. De itt egy elég jó megközelítés az, hogy úgy tekintjük, mint hogy a direktben a felhasználók az operációs rendszerhez csatlakoznának. Az operációs rendszer kezeli a hardvert, a hardware interfészeken keresztül, ennek megfelelő ugye a indulási fázisában ő földeríti, hogy milyen hardverek találtak a rendszerbe, és azokat inicializálja. És az operációs rendszeren keresztül csatlakoznak minden máshoz az alkalmazói programok is. Tehát az alkalmazói programok nem direkt módon kapcsolódnak a felhasználókhoz. A felhasználókból, amit látnak az alkalmazói programokból, az mind az operációs rendszeren keresztül látható. Minden az operációs rendszeren keresztül látható. Vannak nagyon kis kivételek egyébként ebben a tekintetben, egy kicsit majd később majd fogok róla beszélni. Nyilvánvaló, hogy mivel minden az operációs rendszeren keresztül megy, ebből következően itt teljesítménygondok lesznek. Vannak olyan esetek, amikor alkalmas helyzetben valamilyen módon bizonyos pontok között direkt kapcsolatot teremtenek. de ekkor ez is az operációs rendszer felügyelet alatt történik. Tehát például a grafikus arrendszer néha user módban fut, mert így kellemesebb, és mindenféle hasonló trükköket elkövetnek, hogy a rendszer optimálisabb legyen. De mondom, ekkor ez is nagyon szigorúan az operációs rendszer felügyelet alatt megy, nem részteiben, hanem globálisan. Jó, akkor tartanánk 15 perc szünetet, és akkor 1 óra 15 perckor találkoznánk, ahol ezt folytatnám. Jó. Tehát akkor ott tartottunk, hogy ez az operációs rendszer mindennek a közepén ott van, és ő a nagy machinátor, aki mindent intéz, az alkalmazói programok, a hardware és a felhasználó közöttül, de természetesen és nyilvánvalóan vannak kivételek, teljesítményoptimalizási okokból néha-néha kivételt teszünk, és egyébként a másik gyakori kivétel az, hogy a beágyazott operációs rendszerekben teljesítményokokból nagyon gyakran az operációs rendszernek egy lényegesen korlátozottabb szerepe van. Ez részben azért is indokolt, mert ugye a beágyazott rendszerekben sokkal alkalmazás specifikusabb a megoldás, nem kell annyira általánosnak lennie, és ebből következően ezek a védelmi szeparációs funkciók nem annyira fontosak. Ezek után, miután már ugye tudjuk, hogy körülbelül hol helyezkedik el az operációs rendszer az egész számítógép környékén, hoppá, én nekem ez itt lép, de nektek nem lépett. Na, ez az. Már kezdem érteni, hogy működik ez. Maguk az operációs rendszerek is többnyire réteges szerkezetűek, és mindegyik operációs rendszere jellemző ez a réteges szerkezet, ahhoz, hogy ilyen szempontból megismerjük őket, az adott operációs rendszer mélyébe bele kell ásnunk. Ezt a réteges szerkezetet el fogjuk mondani, ilyen értelme Micskai Zoltán el fogja mondani a Windows esetén, és Unix esetén bizonyos szempontrendszer szerint Mészáros Tamás is el fogja mondani. Ugyanakkor általában az operációs rendszerekre jellemző az, hogy a megközelítésük egyfajta virtualizáció. Ma mindenki a virtualizáció esetén arra gondol, hogy vesz egy VMware-t, egy Microsoft Virtual PC-t vagy egy VirtualBox-ot, és az operációs rendszerén belül futtatja ugyanazt az operációs rendszernek egy másik példányát vagy egy másik operációs rendszert. Valójában ez a fajta virtualizáció, a virtualizáció egy speciális esete, erről is lesz egy előadás, ahol a különböző virtualizációs megoldásokat egymáshoz képest egyfajta módon besoroljuk, és lényegében egyfajta fába rendezzük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Valójában minden egyes operációs rendszer az alkalmazói programok számára egyfajta virtuális gépet nyújt, virtuális környezetbe helyezi azokat, és ez egymástól ezeket megpróbálja el is szeparálni ezzel. Tehát az alkalmazói programokat egymástól megpróbálja elszeparálni, mindegyik egy külön virtuális gépbe kerül. Ez egy rendkívül fontos dolog, ugyanis az alkalmazói programok hát részben nem tökéletesek, és részben akár rossz indulatok is lehetnek. Ebből következően viszont ez a virtualizáció teljesítmény hatásokkal is jár, teljesítményre is hatással van, ennek overheadje van, és ilyen értelemben egyfajta hátrányt is jelent. Minden esetre azt kell tudnunk, hogy ez a virtuális gép valamilyen szinten magas szintű funkciókat nyújt, és egy virtuális utasításkészletet nyújt az alkalmazói programok számára. Ezt a virtuális utasításkészletet úgy is elképzelhetjük, hogy az operációs rendszer által nyújtott alkalmazói programozó interfészt fölfoghatjuk úgy, mint egy virtuális gépet és annak utasításait. De mindenképpen azt tudomásul kell venni, hogy valahol legalul a virtualizációs rétegek legalján ott van egy fizikai processzor, ott van egy fizikai memória, ott vannak a fizikai perifériák. Tehát valahol végül valakinek a valódi fizikai gép utasításait meg kell hívni, regiszterekbe, memóriába turkálnia kell, perifériákon ki- és beviteli műveleteket kell végeznie. Ez elkerülhetetlen. Milyen rétegei vannak egy operációs rendszernek? Ez egy általános kép. Tipikusan valami hasonlót minden operációs rendszerben meg fogunk találni, de mindegyik operációs rendszerben ez máshogy fog kinézni, más rétegek lesznek. Minden operációs rendszernek a mélyén találunk egy operációs rendszer magot, egy kernelt, ezt hívjuk kernelnek, amely az operációs rendszer legalapvető funkcióit tartalmazza. Az előadáshozat végére megtudjuk, hogy mik ezek a funkciók, lényegében a folyamatok, feladatok kezelése, memória kezelése, I.O. kezelés, kölcsönös kizárás és egyéb nagyon alapvető funkciók kerülnek bele ebbe a rétegbe. Mindenképpen van egy hardware közeli réteg, többnyire ez is egy maga egy hierarchikus rétegekből álló rendszer, amelynek tulajdonképpen az alacsony szintű hardware kezelése a feladata. Most gondoljatok bele, hogy mondjuk egy PC-n ott van az USB busz, azt valakinek kezelnie kell, az USB buszon vannak perifériák, azokat kezelni kell, és az USB perifériákon belül még vannak további funkciók, egy bonyolult hardware architektúra és szoftver architektúra épül rá tulajdonképpen egy hardware perifériára. És ez egy többszintű driver hierarchia is, tehát ebből következően ez egy elég bonyolult rendszer, a hardware közeli rész az operációs rendszernek. Aztán az operációs rendszernek egy nagyon fontos része a rendszerprogramok, amik ugyan már nem tartoznak bele alapvetően az operációs rendszer kernelbe, de mégis nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy az operációs rendszer a felhasználók által használható, hiszen lényegében ez az, amin keresztül valójában az operációs rendszer lényegében láthatóvá válik a felhasználó számára, tehát ilyesmi, mint a file rendszer, magas szintű hálózatkezelés, TCP/IP kezelés, a parancsértelmező, tehát a shell, ami lehet grafikus, lehet karakteres, vagy mind a kettő, és hasonló funkciókat sorolunk ebbe a rétegbe, tehát ezek a rendszerprogramok. És a legfelső szint a felhasználói programok. Majdnem minden operációs rendszer egy halom felhasználói programmal érkezik, ilyen értelemben a Windows a Windows család valamennyivel korlátozottabb, tehát itt néhány alapvetően szükséges és alapvető funkciót nyújtó rendszerprogram érkezik, tehát például a Notepad, WordPad, alapszintű mondjuk képszerkesztő és ilyesmi az operációs rendszerrel, és mondjuk a másik szélsőség a Linux disztribúció, mint operációs rendszer, ahol tulajdonképpen alkalmazásokkal együtt egy lényegben használható rendszert kapunk, és nem igazán, sok esetben nincsen szükségünk speciális alkalmazások installálására, ahogy az operációs rendszert installáltuk, az önmagában használható. Tehát ilyen értelemben nagyon különböző az operációs rendszerek hozzáállása ehhez a dologhoz. Ami nagyon fontos, hogy minden operációs rendszert jellemez egy vagy több alkalmazás programozó interfész, és ebből következően tulajdonképpen az alkalmazások többnyire specializálva kell, hogy megyenek megírva, és létezik egy olyan rendszerkomponense, szinte egy vagy több rendszerkomponense a minden operációs rendszernek, ami az API-t, tehát ezt az operációs rendszer API-t leképzi rendszerhívásokra. Tehát az alacsony szintű operációs rendszer, az operációs rendszer mag és rendszer programok felé való hívásokra. És egy nagyon fontos dolog, hogy a felhasználói programok azok user módba futnak, az operációs rendszer kernel módba fut, ebből következően meg kell oldani azt ezen az alkalmazás programozási interfészen, hogy az operációs rendszerünk, a processzorunk védelmi szintet váltson akkor, amikor egy rendszerhívást hajtunk végre. Tehát amikor mondjuk valaki megnyit egy fájlt, akkor mindenképpen a file open függvényhívás az ugye user módba fut le. De valahol végül, amikor az a file létrejön a harddisken, azt az operációs rendszer fogja létrehozni, és az viszont nyilvánvalóan, hogy kernel módba kell, hogy fusson. Valahol a kettő között ennek a váltásnak meg kell történnie, és ez a váltás komoly, mondjuk, hogy kihívások elé állítja az operációs rendszer programozóit, elsőben olyan szempontból állítja kihívás elé, hogy hogyan oldják meg úgy, hogy minél kevesebb erőforrás veszteség legyen ebből a váltásból. Az operációs rendszerek egy más szempontból sorolva háromféle csoportba, kialakítási csoportba sorolhatók. A legelső, legősibb operációs rendszer kialakítás az úgynevezett monolitikus kernel. A monolitikus kernel azt jelenti, hogy lényegében az operációs rendszer az egy egyetlen egy hatalmas, egy végrehajtható fájl. Az összes szükséges funkciót lényegében össze van fordítva ebbe a végrehajtható fájlba. Ezt futásidőben nem tudjuk kibővíteni. Ilyen értelemben az operációs rendszerünk nem flexibilis. És az operációs rendszer kernelt fordítás során specializálni kell a rendelkezésre álló hardware elemekre. Tehát ha van egy új hardverünk, akkor egy monolitikus kernelés operációs rendszernél valószínűleg, hogy újra kell fordítanunk az operációs rendszert. Ez elsőre nagyon korlátozónak tűnik ez a megközelítés, de ugyanakkor a beállított rendszeres területen ez nem okoz problémát, mivel hát ott van egy bizonyos hardverünk, azon a hardveren szeretnénk futtatni azt a bizonyos operációs rendszert, a hardver nem fog változni, tehát ebből következően sok esetben egy monolitikus kernellel együtt élhetünk, és a monolitikus kernelnek megvan az az előnye, hogy semmi dinamikus kötés, tehát a szoftvereket dinamikusan nem tudjuk installálni a kernelbe, a szoftver komponenseket nem tudunk dinamikusan installálni a kernelbe, tehát ebből következően valószínű, hogy erőforrás kihasználtsága, erőforrás igény szempontjából ez egy kicsit jobb megoldás, mert a dinamikus kötés az többnyire erőforrás igényel is jár, extra erőforrás igényel jár. Ez nyilvánvalóan egy ideig az operációs rendszereknél tökéletes megoldás volt, de egy idő után realizálták azt az operációs rendszerek fejlesztői, hogy meg kell oldani azt, hogy az operációs rendszer dinamikusan bővíthető legyen. És erre a megoldás az úgynevezett moduláris kernel, ami azt jelenti, hogy van egy minimális kernel programunk, ami sok mindent tud, pluszban még egy dolgot tud, dinamikusan futásidőbe képes kernel modulokat betölteni a kernelbe, lényegében szoftver komponenseket. Ennek a megoldásnak nyilvánvalóan van hátránya, overheadje van ennek a dinamikus betöltésnek és a dinamikus kötésnek is. Ugyanakkor a monolitikus kernel lényegesen flexibilisebb, tehát ilyen értem a modern Linux kernelek azok mind moduláris elven működnek. Erről egy kicsit lesz szó, és tulajdonképpen a Windows is ilyen kernelnek tekinthető. Mind a kettőnek az a problémája, mind a két kernelnek, a monolitikus és a moduláris kernelek is, hogyha ezek a szoftverek nem jól vannak megírva, tehát a kernel, valamint a modulok a moduláris kernelnél, akkor bizony az egész operációs rendszer sérülékenyé válik. Ha valami probléma van, akkor az egész operációs rendszer száll el, ezért kifejlesztésre kerültek az úgynevezett mikrokernelek és a mikrokerneles kialakítás, amelyben ténylegesen egy minimális kernel fut az operációs rendszeren belül, és minden más funkció, hardware kezelés, különböző arrendszerek, egyebek tulajdonképpen más védelmi szinten futnak egyfajta klienszerver architektúrában. Ettől kezdve azt a nagyon kis, nagyon szűk kernelt nagyon jól meg lehet írni, és az rendkívüli módon stabil tud lenni, és az összes többi szolgáltatás, mint egy klienszerver program leállítható és elindítható. Ha elszáll, újraindítom, és kész. Az operációs rendszer kernel működik tovább, az alapvető szolgáltatások mennek, a rendszer nem indul teljesen újra. Többnyire ehhez három védelmi szintű processzorra van, minimum három védelmi szintet implementáló processzorra van szükség, ugyanis maga a mikrokernel fut kernel módban, a user alkalmazások valahol magas szinten user módban, és valahol a félúton a kettő között futnak ezek a ezek a komponensek client-server módon. A hibája ennek a mikrokerneles megoldásnak az, hogy védelmi szinteket kell váltanunk a kommunikáció során a különböző komponensek között, és rengeteg kommunikációra van is szükség. Tehát ez lényegesen erőforrás igényesebb, mint egy egyszerű monolitikus vagy moduláris kerneles megoldás. Előnyei, hátrányai vannak. Ma például, mint mindjárt fogom mondani, az Apple OS X az tulajdonképpen egy ilyen mikrokernel alapú történet, de kezdjük először a Linux-szal. Alapesetben a Linux monolitikus kernel felépítés, valamikor réges-régen csak monolitikus kernel volt. a Linuxban. Ebben az esetben, ha egy új hardware, vagy minden hardware elem bele volt fordítva a Linux kernelbe, és egy nagy részét nem használtuk, akkor nagy volt a Linux kernel, vagy kevés hardware volt belefordítva, akkor vagy nem indult el a gépemen, vagy bizonyos hardvereket nem tudtam használni, és bármilyen új hardware berakás esetén újra kellett fordítani a Linux kernelt. Nagyon sokáig a Linux kernel így működött, nyilvánvalóan vált, hogy ez így nem folytatható, és ezért egy ideje támogatja a moduláris kernel működést is. Mindenki ismeri a kernel modulokat, és a különböző parancsokat, ami ehhez kell, ugye a modprobe, insmod, lsmod és rmmod parancsok, amivel a Linux kernelből rendszergazdaként modulokat tudunk installálni, az installált moduloknak a listáját ki tudjuk iratni, valamint modulokat ki tudunk űzni az operációs rendszerből. Ezért nem kell ma már a Linux kernelt minden egyes gépen újrafordítani. Néhányan szórakoznak kernelfordítással, de tulajdonképpen olyan nagyon nagy előnye, extrém esetektől eltekintve, speciális kernel modul alkalmazása, speciális kernel funkció alkalmazása, nem elérhető speciális új fejlesztések és egyébek esetén van értelme a dolognak. Általában az ember a disztribúcióval érkező kernelt használja, és ennek megvan az az előnye, hogy a security update-eket többnyire fájdalommentesen megkapja. Ugye én manuálisan fordítok magamnak egy kernelt, attól kezdve nekem kell ügyelnem arra, hogy az up-to-date legyen, legalábbis a legáltalánosabb esetben. Míg hogyha az operációs rendszer érkezik egy kernel, ahhoz jön egy javítás, akkor az operációs rendszer szépen azt letölti, installálja. Tehát ilyen értelemben, ha valaki a moduláris kernellel akar ismerkedni, és nem tudja, hogy mi az, akkor ezt a négy parancsot kell megismerni. Ugye a modprobe, ami ugye arra szolgál, hogy kipróbáljuk, hogy egy kernel modul lényegében működik, vagy nem működik, tehát lényegében teszteljük, hogy az insmod, hogy installáljuk, az lsmod, hogy kilistázzuk a betöltött kernel modulokat, és az rmmod, hogy kiúzzunk a rendszerből egy kernel modult. Az rmmod az destruktív tud lenni, tehát azért bármilyen kernel modult nem szabad elzavarni. Tehát ilyen értem a Linuxnál megvan a moduláris és a monolitikus kernel alkalmazásának a lehetősége is. Ilyen értelemben ma már kakuktojás, vagy még kakuktojás az Apple OS X, vagy OS X, attól függ, hogy ki hogy hívja. Ennek tulajdonképpen az architektúráját Darwinnak hívják állítólag, és lényegében egy Mach 3 mikrokernel, és egy FreeBSD Unix-nak a keveréke ez a megoldás, és egy erősen objektumorientált keretrendszer van ráépítve erre az egészre, tehát ez az Objective-C és társai innen születtek, és hát nyilvánvalóan lehet látni, aki Apple felhasználó, hogy aki nem annyira szeretne belenézni a részébe, a belső részébe, a gyönyörű szép user interface-t lát, ami iszonytatóan gyors, és én azt mondom, hogy egy olyan folyékony, tehát az a meglepő, hogy az Apple operációs rendszerek user interface olyan folyékony, tehát olyan érzés van az embernek, mint a természetesen működne. Mindenhol máshol azt lehet érezni, hogy valahogy olyan döcögősen működik minden. Azt mondják állítólag, hogy az Apple OS X-ben, OS X-ben a hardware-re erősen optimalizálva van minden. Ugye ott nagyon kevés hardware támogatnak. Tehát ebből következően az Apple azt a néhány hardware-t nagyon erősen tudja optimalizálni. Ezzel szemben ugye a Linux, Windows világban mindenféle hardware kell támogatnunk, ebből következően sem erő, sem energia nincs az optimalizásra, és a hardvereknek a specialitását sem tudjuk annyira kihasználni. Ebből következik az, hogy minden sokkal kevésbé hatékonyan működik. Tehát ez a zárt hardware modell, amit az Apple csinál, ugye egy ilyen OS X-et nagyon nehéz egy másmilyen hardware-re installálni, egy nem Apple hardware-re, lehetővé teszi azt, hogy az operációs rendszert nagyon erősen optimalizálják arra a hardware-re, nem kell annyira általánosnak lenni, és ebből következően lehet ez ennyire kellemes. Tehát ennyit tudni erről kell tudni a réteges szerkezetről. A Windows azért nincsen fönt, mert erről majd Micskei Zoltán beszélni fog ennél sokkal részletesebben. Tehát mindegyikre volt példa. Egyéb hardware részletek. Az operációs rendszernek szüksége van IO kezelésre, és mint mondtam, a védelmi szintektől függően az IO portokat hol el tudjuk érni, hol nem tudjuk elérni. User space-ből többnyire, user módból nem tudjuk elérni. Az IO műveletek gyakran memóriára vannak leképezve, tehát memória területeket írok, olvasok, de valójában IO műveletek zajlanak le. Részben ezért van az, hogy a Windows-os gépekben berakunk 4 giga memóriát, fölinstalálunk rá egy 32 bites operációs rendszert, mégiscsak 3,2 giga memóriát látunk, mert a maradék körülbelül 800 megabyte vagy default alapértelmezett dolgon memóriával elképzett I.O. portok vannak. És ezek fedik el a mögötte levő fizikai memóriát. Amit tudnunk kell, hogy a memóriát nagyon gyakran DMA-val kezeljük, és ezt is föl kell programoznunk, és föl kell készítenünk a használatra. Ezzel a DMA azt teszi lehetővé, hogy a memóriát megkerülve mozgassunk perifériák között és a memória között, a processzort megkerülve elnézést, a processzor megkerülve mozgassunk információt a memória és I.O. portok között, nagyon hatékonyan. Viszont, már mondtam, hogy a DMA az egy kétélű fegyver, mert a cache koherenciát megsértheti, és ebből mindenféle bajaink lehetnek, tehát ha később valaki beállított rendszerekben főleg elképzelhető, vagy mondjuk egy Linux Windows driver írása közben DMA-t fog használni, gondoljon arra, hogy lehetnek bajok, és nézzen utána, hogy az adott hardware architektúrán az adott operációs rendszerport az ilyen jellegű problémákat hogyan oldja meg. És egy nagyon fontos dolog, az operációs rendszer életéből szempontjából nagyon fontos dolog, a megszakítás, interrupt. Minden egyes hardware architektúrához tartozik egy megszakítás vezérlő, ami kezeli ezeket a megszakításokat, amely különböző szinteken tiltható, engedélyezhető, programozható. Ez egy nagyon fontos komponense a hardvernek, és egyik nagyon alapvető feladata az operációs rendszernek, hogy ezt a megszakítás vezérlőt megfelelően kezelje, és az abból érkező megszakításokra megfelelően reagáljon. Lényegében az történik, hogyha egy adott megszakítás engedélyezve van, és ez a megszakítás beérkezik, akkor ugye a processzor befejezi az utolsó utasítás végrehajtását, majd áttér a megszakításhoz tartozó megszakítás rutin végrehajtására. Tehát interrupt handler, ugye angolul ezt így hívjuk. A konkrét részletek nagyon erősen hardware függőek, de lényegében arról van szó, hogy a processzor feltartja a kezét, befejezi, és áttér az interrupt rutinnak a végrehajtására. Mindegyik az operációs rendszer, mindegyiknek a kihasználása és használatosság az operációs rendszer együttműködését igényli. Beszéljünk jobban erről a megszakításról, mert ez nagyon fontos az operációs rendszer szempontjából. Alapvetően háromféle megszakítás lehetséges egy modern számítógépes rendszerben. Lehetséges hardware megszakítás, lehetséges kivétel és lehetséges szoftver megszakítás. A hardware megszakítás az teljesen egyértelmű. Lenyomok egy billentyűt, és történik egy hardware megszakítás. A processzorunk működése megszakad, és ezt a billentyűt beolvassa a keyboardról. Valójában sokkal bonyolultabb, ne menjünk bele. Ugyanez vonatkozik az egérre, harddiskre, hálózati kártyára, minden perifériára. Ha a periféria jelezni akar, akkor megszakítás kér. Sokan nem hiszik, nem gondolják, de például, ha egy számítógépről hálózaton keresztül információt küldünk, a gépünk nem csak akkor kap megszakítást, amikor információ érkezik be, hanem akkor is kap megszakítást, amikor információt küldünk. Hogy működik az egész? Fogom, azt mondom az operációs rendszernek, hogy ezt az információt TCP-vel el szeretném valahova küldeni. Ez az információ szépen lassan bemásolódik a hardware, a hálózati kártya saját belső memóriájába. Egy halom helyen, de legalább egy helyen való az operációs rendszer kernel memória területében is le van másolva. Végül a hálókártya elküldi ezt az információt a hálózaton, majd szól nekem, interrupttal, hogy ugyan már takarítsuk föl a memóriába erre a információra elhasznált buffereknek a helyét. Helyezzük vissza a szabad térbe. Tehát nem csak fogadáskor, hanem küldéskor is kér interruptot. Nagyon fontos ez a hardware interruptnál. Nagyon gyakori az, hogy egy periféria számosokból kér interruptot. Például egy hálózati kártyánál sokszor több tíz oldalon keresztül írják le a dokumentáció, vagy akár több száz oldalon, hogy milyen okokból kérhet hardware interruptot egy hálózati kártya. Aki egy ilyen drivert ír, annak az lesz a dolga, hogy az interrupt beérkezés után kinyomozza, hogy mi volt az ok. Ezt már szoftverből. A kivétel az többnyire valamilyen fajta speciális esemény, amely a szoftver működéséből következően jön létre. Tehát az operációs rendszer vagy az alkalmazói szoftver okozza a kivételt. Valójában ez elég erősen úgy jelenik meg a rendszerben, mint egy hardware interrupt, de nem egy külső hardware okozza, hanem a rendszer belső működése. Milyen kivételek vannak? A leggyakoribb kivétel például a nullával osztás, a memory management unit kivételei, mint a laphiba, vagy nem engedélyezett memória hozzáférés, akkor például numerikus túlcsordulás, tehát például elértem az adott számábrázolás által reprezentálható minimális vagy maximális számot, és hasonló dolgok. Ezek mind okozhatnak kivételt, többnyire ezt megint föl kell programoznom, hogy okozzon-e kivételt, vagy ne okozzon kivételt. A hardware-t erre föl kell programoznom, és ha felprogramoztam, akkor okoz kivételt. Ha nem programoztam föl, nem okoz kivételt, és a szoftveren fut tovább, nem veszi észre a hibát. Ez a kivétel azért nagyon hasonló, aki C++-ban, Java-ban a kivételkezelést használta, nagyon hasonló valami, ha úgy végig gondoljuk, de ez egy nagyon alacsony hardware szintű dolog, nem egy magas szoftver szintű dolog. De akár lehetséges az, hogy egy kivétel az én alkalmazói szoftveremben, egy hardware kivétel úgy jelentkezik, mint egy Java vagy C++ szoftver kivétel, amihez szintén operációs rendszer támogatás kell, úgy mellékesen. Ami nagyon fontos ennek az egész megszakításos dolognak végén, ezért írtam pirossal, a modern operációs rendszerek megszakítás vezéreltek. Tehát a modern operációs rendszerek életét, működését az lépteti előre, hogy őt ilyen külső megszakítások érik. Elfelejtettem elmondani a szoftverkivételt. A szoftverkivételt a szoftverünk váltja ki egy speciális utasítás meghívásával. Tehát ilyen értelemben ez egy akaratlagos lépés, kiváltja a szoftver a megszakítást. De ezután ugyanúgy zajlik, mint egy hardware kivétel. Mindegy, a modern operációs rendszerek megszakítás vezéreltek, és tényleg így igaz, látni fogjuk, hogy a működést lényegében ezek a megszakítások vezérlik. Minden lépés az operációs rendszerben, minden állapotváltás, minden funkció a megszakításokon keresztül működik. Tehát ez azért piros, mert egyik alaptézis. Még részletesebben beszéljünk a hardware megszakításokról. Azért, mert egy ilyen dologról nagyon fontos, hogy beszéljünk. Tehát lényegében ugye itt a hardware megszakításnál valami külső hardware elem kér figyelmet, kiszolgálási igényt az operációs rendszertől. Nagyon fontos és minden operációs rendszerben megtalálható az úgynevezett óra megszakítás. Az operációs rendszer periódikusan vagy adott időnként egy hardware órából származó megszakítást kap. Mindenki emlékszik ML1-ben a RAID generátor. Ti már csináltatok, vagy még csináltok a RAID generátort, osztót. Na, ML1-be itt kerül elő, pontosan egy ilyen egyszerű hardware számláló számol valamilyen órajelet, és adott időnként fölhúzza a megfelelő megszakítás lábát a hardvernek, és ez az operációs rendszerben egy külső megszakításként jelentkezik. Az ehhez az órához tartozó interrupt routine lefut, és mit csinál? Egyrészt dönt, és úgy dönt, hogy oké, akkor az idő egy lépéssel előre lépett, állítom a rendszerórát. Valamint virtuális timereket tud létrehozni ez alapján a megszakítás alapján, hogyha mondjuk egy szoftver 100 millisekundonként, 1 szekundonként vagy 5 naponként le akar futni, akkor egy virtuális órát tudunk itt létrehozni, és azt mondjuk, hogy igen, most ezt a szoftvert le kell futatnunk, mert eltelt annyi idő. Tehát lényegében, amikor szoftver timereket használtok operációs rendszer hívásokban, az mind erre az óra megszakításra van visszavezetve, és ez az óra megszakítás, amiből a rendszeridő is származik. Többnyire, ez a megszakítás még egy nagyon fontos dolgot tesz, lényegében egyszer futtatja az operációs rendszer ütemezőjét is, és így lőn létre az időosztás. Beérkezik a megszakítás, eltelt valamennyi idő, fut az operációs rendszer, és úgy dönt, hogy a korábban futó szoftver, ami már nem fut, mert az interrupt handler fut, az nem fog tovább futni, és majd valami más fog tovább futni. Ez az a megszakítás, aminek hatására el tudjuk venni egy futóprogramtól, akár egy végtelen ciklusban futó programtól a futás jogát. Ha egy program fut magában, és nincsenek hardware megszakításaink, az a szoftver addig fog futni, ameddig akar. Egy futó programtól mi vegye el mondjuk egy egyprocesszoros rendszerbe a futás jogát? Önmaga lemondhat róla, csinálhat valamit, amiatt az operációs rendszer elveszi tőle, vagy bejöhet egy hardware megszakítás, és az operációs rendszer elveszi tőle. De erről fogunk még beszélni, most csak így fölvetítettem, hogy itt ez nagyon fontos dolog lesz. Ez többnyire periódikus, amit vagy úgy oldanak meg, hogy ez tényleg egy periodikus órainterrupt, vagy adott időkre húzzák föl, és jellegzetesen 1 és 20 millisekundum közötti idővel szokott ez a megszakítás megtörténni az operációs rendszerekben. Ma a 10 millisekundum nagyon gyakori. Például a 2.6-os Linux kernel megjelenésekor egy időre ezt levették 1 millisekundumra, ezt a periodikus interruptot, aztán rádöbbentek, hogy ez azért nem olyan jött, és visszaadták az eredetileg is már régóta használt 10 millisekundum időre. Ez azt jelenti, hogy minden, a Windowsban is, Linuxban is, néhány millisekundumunként a processzor egy megszakításban futatja az ütemezőt, és sok minden kiderül. Joggal kérdezheti valaki, hogy 10 millisekundumonként fut ez az interrupt, mégis én, amikor lekérdezem az időt, akkor az a rendszeridőt, a megfelelő API hívással, akkor az mikroszekundum pontossággal van megadva, és úgy tűnik, hogy mikroszekundum pontossággal is inkrementálódik. Hogy van ez? Hát elméletileg ez lépteti elő az időt. Itt egy trükkről van szó, valójában még mással megpróbálják kitalálni, hogy ezek között mennyi idő telt el. Tehát ennél jobb felbontással és pontosabban is lehet az operációs rendszerekbe időt mérni, de valójában a rendszeridő ezekkel a lépésekkel megy és halad előre. Ezért történik meg egyébként néha számítógépekkel az, hogy rengeteg interrupt kérést kapnak, például egy hálózati forgalom miatt, akkor elkezd késni az órájuk. Ez Linuxnál és Windowsnál is előfordul. Ha túl sok interruptot kapnak, mondjuk 60 interruptot, lehet, hogy egy ilyen óra interrupt kimarad. Egyszerűen a rendszer nem tudja kiszolgálni a túlterhelés miatt, és akkor egyszerűen az óra nem halad előre. Magyarul késik. De más miatt is késik a PC-k órája szépen folyamatosan, de emiatt lehetnek hirtelen gyanús késések, nagy késések, interruptok kimaradása miatt. Tehát most már tudjátok, hogy mindennek alapja a megszakítás, a hardware megszakítás, a kivétel és a szoftver megszakítás. Már csak az a kérdés, hogy ha mégis nekünk futó felhasználói programból el kell jutnunk valamilyen fajta kernel funkcióhoz, az hogyan tudjuk megtenni. Ezt a speciális funkciót az operációs rendszerek környékén úgy hívják, hogy rendszerhívás. Tehát ez az a hívás, amivel meghívjuk az operációs rendszert. A név az csalóka, mert az ember azt gondolná, hogy ez hát valami olyasmi, mint egy függvényhívás, vagy ez egy függvényhívás. Ez egy nagyon csalóka kép, mert az API szintjén ez lehet, hogy egy függvényhívás, de valahol abban az API-ban, az operációs rendszer API-ból ebből lesz egy rendszerhívás, ami abszolút nem úgy működik, mint egy függvényhívás. Nem működhet úgy, hiszen eközben a hívás közben, a rendszerhívás közben védelmi szintet kell váltanunk. Át kell váltanunk user módból kernel módba. Tehát ilyen értelemben a rendszerhívás ez egy speciális hívás, nem függvényhívás. Legjobban úgy tudjuk elképzelni, hogy a rendszerünk user módba egy programot hajt végre, majd végre akar hajtani egy rendszerhívást. Ekkor meghívja a megfelelő API függvényt, és az is rendesen még user módban hajtódik végre, majd elér egy olyan pontra, amikor egy speciális megoldással és nem függvényhívással átadja a vezérlést a kernelnek. Többnyire itt azért mondom, hogy nem függvényhívás, mert például nem a stack-en adjuk át a paramétereket sem, hanem speciális módon kerül sor a paraméterek átadására és a rendszerhívás paraméterek átadására. Ezután a kernel fut, kernel módba intézi az ügyeit, megteszi, amit meg kell tennie, majd valahogy vissza kell térnie, visszaadni a futás jogát a user programnak, és eközben még a védelmi szintet is vissza kell tudnia váltani. Tehát ilyen értelemben egy nagyon bonyolult folyamat, úgynevezett kontextus, tehát kontextusváltás zajlik le az operációs rendszerben. Ennek a konkrét megvalósítása erősen architektúra függő. Régebben például ezt a PC-ken x86-os architektúrán szoftver interrupttal csinálták, egy speciális szoftver interrupttal, újabban az x86-os architektúrában csináltak rá egy speciális utasítást, ami végrehajtható user módba, és azt eredményezi, hogy kernel módba vált tőle a processzor, de sokkal bonyolultabb ez ennél, hogy most ebbe belemenjünk. Ami a lényeg, hogy ennek a rendszerhívásnak nagy az overheadje. Sok ideig tart. Különböző mérések szerint több ezer, de minimum néhány száz utasítás ciklus. Tehát minden egyes esetben az operációs rendszereknél Egy fontos szempont az, hogy, és az alkalmazói programoknál is, hogy minimalizáljuk a rendszerhívások számát. Minél kevesebb rendszerhívást hajtsunk végre. Legtöbb esetben egyébként ezek a rendszerhívások egyébként nagyon jól monitorozhatók is a rendszerben. Vannak az operációs rendszerek speciális függvényei, speciális funkciói, amivel ezek a rendszerhívások a szoftverfejlesztők számára például megismerhetők. Milyen rendszerhívások zajlottak le, milyen szoftverek által egyebek. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát minimalizálnunk kell a számukat. Ami nagyon fontos, többször előkerült, még egyszer elmondom, alkalmazói programok a legtöbb esetben nem hajthatnak végre direkt IO műveleteket. És nem érhetik el a fizikai memóriát direktbe, hanem csak virtuális memóriát érhetnek el. Tehát lényegében memória szempontjából is, és az IO szempontjából is egy sandboxba, tehát tulajdonképpen egy homokozóba futnak. Mindenkinek van egy, minden alkalmazói programnak van egy kis saját homokozója, abba elhomokozik, de a másik homokozóban már nem tudja átdobálni a szomszédjának a fejére a homokot, nem tud átnyúlni, nem tudja elvenni tőle a kanalat. Ez egy nagyon fontos dolog, ha ez nem lenne, akkor egy rosszul megírt alkalmazói program azt csinál az összes többi alkalmazói program, amit akarna. De ugyanakkor a másik dolog, amit viszont meg kell oldanunk, hogy ezek az alkalmazói programok tudjanak egymással beszélni, mert hát sok esetben együttműködnek. Tehát itt egy nagyon erős, egyensúlyozó feladatunk van, viszont ugyanakkor meg kell tudnunk oldani azt, hogy az alkalmazói programok IO műveleteket hajtsanak végre, hiszen hát végül abban a fájlba be akarunk írni, a hálózaton el akarjuk küldeni ezt az információt. Ez úgy működik, hogy az IO műveletek, az alkalmazói programok lényegében rendszerhívások útján érik el. Tehát lényegében meghívják olyan kernel funkciókat, amik elvégzik helyettük az ő számukra az IO műveleteket. Tehát ilyen értelemben az is előkerül, hogy amikor én kérek egy periféria műveletet, akkor az a periféria művelet tipikusan sokáig fog tartani. Tehát az alkalmazói programom legtöbbször arra az időre felfüggesztődik, és csak akkor kezd újból fütni, amikor a kernel elvégezte a munkáját, és szól, hogy és visszaadja a vezérlést az alkalmazói programomnak. Tehát ilyen értelemben ez is egy nagy overhead-del jelen rendelkező dolog. Utolsó két slide, mielőtt befejezném ezt az előadást, ami még nagyon fontos így általában, és nagyon hardware közeli történet, az, hogy az operációs rendszerünk hogyan indul el. Nem gondol erre az ember, megnyomja a gombot, elindul, villog valami a képernyőn, fut az operációs rendszer, ugye? Valójában nagyon sok fázisa van ennek, amíg az operációs rendszer elindul, és akinek nem döglött be a Windows-a vagy Linux-a, az nem tudja, hogy mennyit kell szenvedni, hogy újból működjön. Többnyire az történik, hogy PC és szerverek esetén, hogy a processzor elinduláskor az úgynevezett init vagy reset vektorra fut, ahol a BIOS-nak a kezdeti kódja található. Tehát ez például ez a 000 hexa cím. Erről elindul a BIOS, lényegében ma már az ugye az EFI, tehát az Enhanced Firmware Interface is elő-elő kerül, ugye Mac OS X esetén ez az alapfirmware. A rendszer elkezdi magát letesztelni, tehát lefut a POST, Power on Self Test, a hardware perifériákat ezzel párhuzamosan szépen sorba, hogy teszteli őket, indítja el. Majd a legutolsó fázisban meghatározza azt, hogy mi az a boot média, amiről el tud indulni. Mit csinál erről a boot médiáról? Nagy okosan betölti a boot szektort, ami lényegében egy végrehajtható kód. Ha HDD típusra tárolunk természetesen. Majd ez alapján betölti a másodszintű bootloadert valahonnan a harddiskről, ez a GRUB, a LILO, vagy a Windows Loader, vagy Anti-Loader, és ezután betölti az operációs rendszert. Az operációs rendszer legtöbbször, amikor elindul, akkor újra programozza a hardware, tehát a BIOS vagy EFI hívásokat lecseréli a saját beépített drivereinek a használatára. Valahol védelmi szintet vált, többnyire az operációs rendszer user módba indul. Tehát például a PC-k, azok a régi 80-86-os módba indulnak, és végül a menet közben valahol átváltanak kernel módba az indulás során. Valójában többször oda-vissza váltanak, ha jobban megnézem ember a dokumentációt, ez kiderül, különböző archaikus okoknál fogva, és utána végül a rendszer elindul, inicializa magát már kernel módba, és egy idő után elindulnak a user processzek is. lehet látni, hogy egy baromi bonyolult folyamatról van szó. Bárhol van valami gond, tipikusan a boot szektor és másodszintű bootloader, valamint az operációs rendszer kezdeti fájlánál szoktak mindenféle disznóságok jönni, amik vagy javíthatók, vagy nem. Ha az embernek van RescueDX egyéb dolgai, akkor ezeket meg tudja oldani, ha nem, akkor is vannak trükkök. Mindenkinek volt már olyan, hogy nem indult el a gépe és trükközni kellett. Beágyazott rendszerek esetén egy kicsit más a játék. Itt többnyire direktből a firmware-t írítjuk el valamilyen nem olvasható, nem írható memóriából, tehát csak olvasható memóriából. Itt a firmware direktben vagy benn van, vagy bizonyos esetekben tömörítve van bent. Tehát például egy mobiltelefon esetén a firmware többnyire tömörítve található meg a romba. Ezt utána a minimális loader betölti a memóriába, kitömöríti, behelyezi a memóriába, és utána elkezdi RAM-ból futtatni. Ha a Harvard architektúrájuk és mikrokontrollerünk van, akkor az sok esetben egy direktben RAM-ból futtatja a programot. Tehát nem is kell betölteni RAM-ba. Minden esetben foglalkoznunk kell a leállási kérdéssel. Hogyan áll le az operációs rendszerünk? Kétféle leállást mindenképpen meg kell különböztetnünk, a teljes kikapcsolást, meg a hibernálást. A standby az valójában nem leállás. A teljes kikapcsolás az, amikor teljesen szépen leállítjuk az operációs rendszert, és az operációs rendszerünk kikapcsol. És teljesen újraindul. A hibernálás az, amikor az operációs rendszerünk aktuális futó állapotát elfelejtjük, elmentjük egy nem felejtő tárolóra, és abból az állapotból a rendszerünket teljesen újra tudjuk indítani. Ugye az egyik esetben kapunk egy üres tálcát, desktopot, semmi nincsen rajta, default beállítások. A másik esetben a Windowsunk egyebek, a Wordünk ott fut tovább, ugyanazzal a dokumentummal megnyitva, mi egyéb. Ez a hibernálás és a teljes kikapcsolás között. Valójában a hibernálás során a gép teljesen kikapcsolható. Minden állapota, minden futó programnak az állapota és az operációs rendszere, a hardware elemek állapota is el van mentve nem felejtő tárolóra. Nyilvánvaló ahhoz, hogy egy gép hibernálásból elinduljon, minden állapotnak visszaállíthatónak kell lennie. Ha valami nem visszaállítható, akkor nem működik a gépen a hibernálás. Ez nagyon fontos ugye az energiatakarékosság szempontjából. Ami nagyon fontos a leállási folyamatnál, hogy a nem felejtő tárolókat, tehát a harddiszkeket konzisztens állapotba állítsuk le. Tehát ami még, mi még csak memóriával van beleírva, és még nem jutott el a harddiszkig, az mindenképpen jusson el a harddiszkig. Ez majd előkerül a fájrendszereknél. Jó, akkor azt hiszem, köszönöm a figyelmet, és találkozunk jövő hétfőn, bocsánat, nem velem, de találkozunk.